Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-Nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek, és welcome back koronából. Bár hozzáteszem, hogy egyébként úgy terveztem, hogy lecseszlek a mai adás elején a Raptorsod miatt. Nem tudom, mikor lehet rátok számítani, de úgy látszik semmikor.
Hát én se tipmixelnék most a Raptorzzal kapcsolatban, vagy nem fogadnék, az tuti. Hát figyelj, lehet, hogy még valamilyen kérdés formájában ezt megteheted, de nem tudom, hogy milyen kérdéseket hoztál, mint ahogy te se, hogy én milyen kérdéseket hoztam. Ugyanis, kedves hallgatók, a mai adást úgy neveztük, hogy mailbag egymásnak, és 3-3 kérdést fogunk feltenni, mintha mi küldenénk be mailbagre. Hozzáteszem, hogy ezek nem feltétlenül olyan kérdések, amire ilyen órákat kell készülni, de mindenképpen érdekes kérdések, mert hogy inkább a meglepetés faktort szerettük volna behozni, tehát nem tudjuk a másik kérdéseit. Viszont előtte van két dolog, amivel szeretnénk egy 5-5 percet foglalkozni. A Rap City-s sorsolás, ezt most a patronoknak mondanám, az még egy adást, valószínűleg szombaton jön ki a következő adás, még addig az adásig csúszik, mert az biztos, hogy csapka lesz, csak még nem tudjuk, hogy milyen. Úgyhogy ez még egy picit húzódik, viszont amit én már nem akarok tovább húzni, az, hogy nagyon-nagyon röviden szeretném, ez hülyén fog hangzani, elmondani a véleményemet arról, hogy mi a vélemény, hogy mi a kiállás, és hogy miért fontos a szólásszabadság, mert nagyon érdekes módokon jött ez elő a magyar és a nemzetközi sportéletbe az elmúlt, hát nem is tudom, körülbelül 2 hónapban. Szóval tényleg rövid leszek, és aztán Zoli, várom a te reakciódat is. Azt szerintem tök fontos megkülönböztetni, hogyha feldobunk egy új témát, egy random témát mondjuk az NBA Magyarország csoportban, akkor ugyan mindenkinek teljes joga leírni a véleményét, de azért azt nyilván látjuk, hogy annak mondjuk nincs olyan túl sok értelme önmagában, hogy leírja valaki, hogy hát ez szar, vagy most egy fiktív párbeszédet mondjuk mondok, valaki azt mondja, hogy a Jazz nem contender, mert, és erre valaki azt írja, hogy a Jazz contender, és aki ezt nem látja, az hülye. Vagy ezeknek ugye, bár ezek is vélemények, de nem sok értelmük van. Ennek ellenére a szólásszabadság azt jelenti, hogy végül is ezt is elmondhatod. Az más kérdés, hogy valószínűleg a többiek le fognak hülyézni, és szerintem ezzel semmi gond nincsen. Az azért fontos egy ilyen új témánál, vitánál, hogy valamit mögé rakjunk, valamiért gondoljuk azt, amit gondolunk, nem csak úgy bele a vakvilágba, mert erre mondják azt, ugye, hogy a vélemény olyan, mint a lyuk, hogy mindenkinek van, de senkit nem érdekel. Ha én most csak itt ilyen random állításokat sóznék rátok, meg Zoli is, akkor nem tudom, hogy ki hallgatná ezt a podcastet. Egyébként van olyan magyar, és van olyan külföldi NBA-vel foglalkozó médiatartalom is, ami ezt csinálja, és nem is túl népszerűek, ami azt illeti, de szóval ezért fontos szerintem, hogy egy ilyen vitába például, vagy feldobunk egy témát, azért hozzuk be az érveinket. De ez persze teljesen egyéni megítélés kérdése, szerintem ez fontos. De hogy miben más a kiállás? A kiállás az egy aktuális társadalmi diskurzusba való bekapcsolódás, és ott már valamelyik oldal mellé állsz, vagy valamelyik kifejtett vélemény mellé. Tehát, hogyha például Gulácsi Péter kiáll valami mellett, akkor ott már megvannak az érvek és az ellenérvek. Gulácsinak nem szükséges az, hogy ő ezt vérrészletesen kifejtse, hogy mit miért, megteheti, de ott egy a már folyó társadalmi diskurzusba megy bele. Tehát az egy kiállás, ami szintén egy vélemény is, de nem indokolja, hogy feltétlenül egy hatoldalas eszét tegyél mellé. Ugye ez érthető. És akkor a harmadik dolog pedig, amit el akartam mondani, az a szólásszabadság. Azzal teljesen tisztában vagyok, és egyet is értek, hogy ami tényleg gyűlöletkeltő és uszító, az ne férjen bele a szólásszabadságba. De azért itt nagyon tág legyen a határ, ez nekem a személyes hitvallásom. Tehát az igazi tolerancia és az igazi szólásszabadság arról szól, hogy amíg nem tudom én, tömeggyilkosságra szólítasz fel, vagy tömeggyilkosságot ünnepelsz, vagy nem tudom, addig azért igenis szabadjon elmondanod a véleményed, és ezért szeretném elmondani azt, hogy mint Rutka János, mint Petri Zsolt mellett mellett szeretnék kiállni annyiban, hogy számomra szörnyű az, pedig két ellentétes véleményt fogalmaztak meg, számomra szörnyű az, hogy ezért elvesztették az állásukat, és én azt remélem, hogy nem ez lesz a trend, holott tudjuk jól, hogy ez a trend, sőt, meg sem lepődünk rajta, sőt, a cég szempontjából, vagy az adott cég szempontjából akár érthetőnek is tarthatjuk, mégsem gondolom ezt jó iránynak. Szóval ezt el akartam mondani így egy slukra.
Próbálok röviden reagálni majd. Nehéz elnyomni magamban a vérző szívű Lipsit, ami alapvetően vagyok, és legszívesebben azt mondanám, hogy hát Petri Zsolt megérdemelte, de ha elolvassuk az egész, azért kezdem Petritől, mert tényleg fontos szerintem, hogy erre reagáljunk, ez a frissebb dolog. Hogyha elolvassuk teljesen, amit mondott, az egész nyilatkozatot, akkor tök egyértelmű számomra, hogy én se értek egyet a kirúgásával. Még akkor sem, hogyha egyébként jobban megértem munkáltatói szempontból, mint a többit, mint a másik szituációkat, mert a munkáltatói szempontból azért van különbség. Tehát a Hertha ugye beleállt ebbe, és azért állt ebbe bele, mert társadalmi nyomás is van rajtuk, illetve elképzelt ugye vezetőségük is egyébként inkább a liberális oldal felé hajlik. Ez szerintem ebben a szempontból lényegtelen. A fontos az, hogy meg lehet érteni a döntést valamilyen szinten, viszont Petrinek igazából teljesen igaza volt, és a maga viszonylag egyszerű módján, de amit elmondott, az a maximálisan egyetértek. Ő ugye azt mondta, nem szó szerint ezt mondta, de ez volt a lényeg, hogy nem érte egyet azzal a véleménnyel, amit ugye Gulácsi megfogalmazott, hogy minden család, de tisztelni kell Gulácsit azért, mert neki ez a véleménye. Tehát gyakorlatilag a maga elég, mondom, faramuci hülye módján, de kiállt mellette.
Igen.
Amellett, hogy hozzátette, hogy ő nem tette volna meg. Tehát a saját nézőpontját is hozzátette, mert nyilvánvalóan belegondolta saját magát is ebbe a szituációba, beleképzelte saját magát a szituációba, hogy ő ezt megtette volna, és ugye a válasz egyértelműen az volt, hogy nem. Tehát tényleg fura egyébként és vicces, viszont a vérzőszívű Lipsi meg, ami mondom alapvetően vagyok, az meg azt mondja, hogy Gulácsi kiállt valami mellett, Petri meg valami ellen. Tehát, de ezt sem mondom, ez sem lenne teljesen igaz, mert Petri tényleg nagyon szerencsétlenül fogalmazott, de ha végigolvassátok az egész üzenetét, akkor nehéz lenne azt ráhúzni, hogy ő igazából elítélte ezért Gulát, nem ítélte el, csak azt mondta gyakorlatilag leegyszerűsítve, mint amit nemrég mondott ugye Zlatan Ibrahimovic is LeBron James felé, egyszerűbb, ha a sportnál maradsz, és mindenki saját kapta fáján nem marad, mivel szintén nem értek teljes mértékben egyet.
Hát igen, ezzel én se értek egyet, csak ugye az egy tök jó, hogy nem egyet érthetünk, illetve vitatkozhatunk ezeken, ezt hívják szólásszabadságnak igazából, és összességében...
Igen, de ez fontos hozzátenni, hogy a szólásszabadság egyébként nem az, mint amit a társadalom többsége gondol, hogy mi. Tehát ez nagyon fontos, tehát a szólásszabadság nem azt jelenti, hogy következmények, és független ettől a szituációtól, mert nem azt mondom, hogy Petrit, sőt azt mondom, hogy nem kellett volna kirúgni Petrit, de a szólásszabadság nem azt jelenti, hogy mondhatsz bármit következmények nélkül. És nagyon sok embernek tévesen ez van a fejében. De abszolút nem ezt jelenti a szólásszabadság. A szólásszabadsága azt jelenti, hogy te az adott politikai klímában, a te saját országodban, ez sem mindenhol van így, ez nagyon fontos kihangsúlyozni, elmondhatod, amit akarsz, anélkül, hogy mondjuk börtönbüntetéstől kelljen félned. Ezt jelenti. De ettől még...
Társadalmi megbélyegzés, vagy ilyesmi az elképzelhető.
Civil következményei, jogi következményei ettől még abszolút lehetnek. Tehát igen. Ezt jelenti, hogy szólásszabadság.
Igen, 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 és ez is nyilvánvalóan fontos, de emögött az az elv van igazából, hogy ne legyen semmilyen szempontból ugye véleményterror, és itt azért használom ezt az erős kifejezést, mert az, hogy mondjuk 100-an, meg 200-an Facebook faladra odaírnak, hogy látsz ekkora hülye, az be kell vállalnod, hogyha esetleg bármilyen véleményed van. Ez benne van a pakliban. Tehát, hogy ezen ne csodálkozzunk, még ne aggadjunk ki. Ugyanakkor itt most már azt látom, hogy kezdetét veszi egy olyan cenzúra, amiben gyakorlatilag a cégek és a multicégek diktálják azt, hogy mit lehet mondani és mit nem. Ennek nagyon rossz következményei lehetnek hosszú távon. Tehát lehet, hogy nem értünk egyet például Petri Zsolt azon kijelentésével, hogy szerinte szörnyű, hogy befogadjuk a menekülteket, mert ezáltal bűnözők is özönlenek Európába. Ugye ezt majdnem egy az egyben ezt mondta. Lehet, hogy ezzel nem értünk egyet. De hagyjuk meg neki azt, hogy ő kifejtesse ebben a véleményét, és vitatkozzunk vele, hogyha úgy van. Úgyhogy én erre is biztatok mindenkit, hogy ha az ember a véleménye mögére oda tudja rakni az érveket, akkor azt ne legyen szégyen kifejteni, bármit is gondol, de az is igaz, hogy, és ezt még egyszer hangsúlyozom, nem akarok senkit arra biztatni, hogy gyűlöletet keltsen vagy uszítson, mert értelemszerű, hogy az miért gáz és miért rossz. Azért ezt sem kell szerintem magyarázni.
Csak röviden, hogy ugyanakkor az is fontos, hogy felismerjük a mindennapjaink során azokat a vitákat, amikbe tényleg értelmetlen belemenni, amikor valaki olyan pozícióból indul, ami teljességgel vállalhatatlan, mert vannak ilyen pozíciók is, és ennek lehetnek különböző okai is, tehát vagy a tudatlanság, vagy egyszerűen az, amit említettél, az a hiba, amiben ne csúszunk bele, hogy ugye egy gyűlöletkeltés. Sajnos sokan ebből a pozícióból indulnak, és én azt gondolom, hogy ezekben a szituációkban nem feltétlenül érdemes belemenni a vitába, mert a végcél, ami minden vitánál az kellene, hogy legyen, hogy potenciálisan mind a két fél nyitott legyen arra, hogy valamit tanuljon, vagy hogy a másik meggyőzze az ő igazáról. Minden vitába így kellene szerintem belemenni. Ha ez alapvetően lehetetlen már a kiinduló ponttól, akkor azt gondolom, hogy van ennél jobb időtöltési számotokra, jobban is eltöltetitek az időtöket, nyelvtanulás, képezni magatokat, YouTube nézés, bármi.
Ezt nem mint elvet mondod, hanem mint jó tanácsot, ezt mondhatjuk, ugye?
Igen, egyébként elfként is szerintem ezt nagyon jó hasznosítani.
Jó, minden esetre akár Petri Zsolt, akár Rutka János kirúgása számomra nem pozitív üzenet, akkor még így ezzel bezárnám, és lenne egy másik téma, az már NBA-s téma, amivel szeretnénk foglalkozni, mielőtt a 3-3 kérdés elcsattan, és ez az NBA-s téma, ez pedig egy lista, ami elképesztő mennyiségű kritikát kapott az elmúlt egy napban, az ESPN-en kikerült a top 25, hát potenciál alapján rangsorolt játékos, és azt hiszem, hogy maximum 25 évesek lehettek, talán ez a szűrő, ami alapból túl magasan van, tehát mi általában ugye 23-at szoktunk vizsgálni, és ezzel a listán nem akarunk részletesen végigmenni, de azért Zoli, megtennéd, hogy felolvasod legalább, és egy-két dolgot hozzáfűznénk, mert nem véletlenül kapott sok kritikát valószínűleg.
Így van, ugye, ahogy Gábor mondta, vagy nem mondta, ez most elkerült a figyelmet, ez egy potenciál alapján összeállított lista, ahol olyan játékosokat vettek korcső alá, akik még nem töltötték be 25. életévüket. És így hangzik a lista, még egyszer potenciál alapján. Első Luka Doncic, második Zion Williamson, harmadik LaMelo Ball, negyedik Donovan Mitchell, ötödik Jason Tatum, hatodik De'Aaron Fox, hetedik Ben Simmons, nyolcadik Devin Booker, kilencedik Bam Adebayo, tizedik Shai Gilgeous-Alexander, tizenegyedik Brandon Ingram, tizenkettedik Jaylen Brown, 13. Jamal Murray, 14. Michael Porter Jr., 15. Ja Morant, 16. Trae Young, 17. Mikal Bridges, 18. Domantas Sabonis, 19. Anthony Edwards, 20. DeAndre Ayton, 21. Tyrese Halliburton, 22. John Collins, 23. Jared Allen, 24. Lonzo Ball, és 25.ként a listát Colin Sexton zárja. Csináljuk azt, hogy mondasz te egyet, aki túl alacsonyan van, aztán én egyet, aki túl magasan, aztán váltunk, és így szerintem le is fedjük azt a 4-5-6-7 nevet, aki egyértelmű a listáról. Még potenciál alapján is, mert ugye ez azért árnyalja valamelyest.
Hogy mondjak már kettőt rögtön, 15. Ja Morant és 16. Trae Young, sok szempontból ugyanis hasonlóak, és akkor itt rögtön tudunk egy elv mentén beszélgetni. Mit látunk most jelen pillanatban, hogy kik a szupersztárok a ligában? Hát olyan körülbelül 7-8 ilyen játékos van, és ebből a 7-8-ból 4 egyértelműen domináns ball handler, és van még 4, akiről ezt nem mondhatod el, de olyan egészen történelmileg is extrát tud mellé rakni, hogy ezzel kerül a szupersztár státuszba. Mi kire gondolok? Egyébként ugye a 3 magas emberünkre, Anthony Davisre, Joel Embiidre és Nikola Jokicra. Jokic gyakorlatilag a main ball handler Denverben, tehát hogy hiába mondjuk, hogy center, és hiába esetleg nem üti le annyiszor a labdát, egyébként sokszor felhozza a labdát, tehát most már ezzel is leszámolt a Denver. Nyugodtan mondhatjuk rá is, hogy irányító, úgyhogy őt ezért vesszük ki a kalapból. Anthony Davis és Joel Embiid évvédője esélyes évek óta, és ezen kívül nagyon domináns támadásban. Tehát itt megint azt mondhatjuk, hogy olyan extra tulajdonságokkal rendelkeznek, ami történelmi szinten is nem tudom, top 20, top 30-as. Például Joel Embiid valószínűleg minden idők 20 legdominánsabb posztjátékosa között lesz, ami ebben a korszakban akármilyen fura, de biztos vagyok benne, hogy ő az egyik olyan játékos, aki rendkívül jól megállná a helyét a 90-es évek elejé kosárlabdában is például. És akkor persze beszéljünk arról az egy emberről, aki se nem magas ember, se nem feltétlenül playmaker, ez Kawhi Leonard. Egyrészt ő is elitvédő, másrészt pedig azért azt láttuk a playoffban, hogy ott 7 asszisztot átlagolt. Tehát ott a kőkemény a kezébe kerül a labda, csak úgy, mint mondjuk Jimmy Butlernek, csak Kawhi egy szinten jobb, ő már szupersztár. Miért mondom ezt, vagy miért soroltam ezt végig? Azért, mert ha csak a potenciált nézem, akkor bizony az, hogy te egyszerre egy scoring és egy playmaking fenyegetést jelentesz, az önmagában, mint skillset felülírja azt, hogyha esetleg valaki teljesen másban, még nálad is tehetségesebb összességében. Szóval azt látjuk, hogy szupersztárra válni nagyjából megvan, hogy mi mentén lehet. És nyilván ez azért van, mert ezek a játékosok vannak legnagyobb hatással a kosárlabdára, a csapatukra, a meccs alakulására, és a playoffban lehet, hogy ez még jobban igaz. Most, hogy ezt végigbontuk, 15. Ja Morant és 16. Trae Young, hát tényleg viccelsz velem? Tehát, hogy nem tudom egyszerűen megindokolni, hogy, mert mind a kettőnek megvannak a gyengeségei, amit látok, nem tudom megindokolni, hogy az előttük lévő játékosok, akiknek esélyük sincs arra, hogy ilyen domináns támadó játékosok legyenek, hogy kerülhetnek eléjük? Legalább egy 6 hetet ki kellene onnan venni alsó hangon.
A két legegyértelműbb példát ugye felhozta Ja Morant és Trae Young, hogyha potenciál alapján nézzük az általad is felsorolt okokból, de egyébként szerintem a jelenlegi teljesítményük alapján is nevetséges, én is azt gondolom, hogy ennyire alacsony helyen lettek rangsorolva. Mind a kettő minimum top 10-be kellett volna, hogy legyen. Aki még számomra kérdőjeles, az ugye a LaMelo. Értem, hogy a max potenciálja az nagyon-nagyon erős, de azért annyit nem mutatott még ebben az egyébként kiváló újonc szezonban sem, hogy harmadik helyre rakjam.
Meg azért tegyük már fel a kérdést, hogy LaMelo biztos, hogy elite playmaker lesz, ezt már most látjuk, de hogy ő például elite scorer, elite pontszerző mikor lesz, arra nem csak kíváncsi lennék, hanem abban erősen kételkedem. És persze, nagyon-nagyon jó játékos lesz akár többszörös All-Star, lehet, hogy All-NBA szintű játékos, akinek jó eséllyel nagyon szeretni fogjuk a játékát, mert látványos lesz, és kiszolgálja a többieket. Ez teljesen rendben van, de ettől se nem lesz olyan melléktulajdonsága, mint hogy mit tudom én, elitvédő legyen, mint amit legalább Ben Simmonsnál valamennyire fel lehetne hozni. Se nem gondolom azt, hogy megállíthatatlan scorer lesz. Ez pedig azt eredményezi, hogy a playoffban ő nem biztos, hogy szupersztár tud lenni valaha is. Szóval ellentétben például azzal a két játékossal, akit mondtam.
Abszolút egyetértek. Ami feltűnik nekem, hogy főleg egymás viszonylatában az, hogy 17. helyre odarakod Mikal Bridges-t, aki 24 éves, tehát épp hogy befér még erre a listára. Azzal sem értek már egyet, de hogy 20. helyre azt a DeAndre Ayton-t, aki viszont 22 éves, kettőjük viszonylatában nem. Még akkor sem, hogyha ugye free and D, és értem, hogy amit Mikal Bridges hoz, az a skill set, az nagyon-nagyon kell, és ez természetesen így van, bármelyik csapatban már most szerintem odaférne kezdőként, de potenciálról beszélünk, és meg kell húzni elég erősen neki ezt a plafon, mert 24 évesen azért limitált az, hogy hová fejlődik még. Én nem nagyon látom azt, hogy ebbe akár egy All-Star karrier benne van, míg DeAndre Ayton nyilvánvalóan abszolút benne van az All-Star karrier később.
Mondjuk azért Aytonra sem mondanám most azt, hogy sokszoros All-Star lesz, de hogy egy-egy All-Star cím becsúszhat, az
legalábbis nagyobb esélye van rá.
A potenciára benne van, így van. Igen.
Aki teljesen roleplayer skillsettel rendelkezik, ez teljesen egyértelmű. Igen, és ami még számomra fura az, hogy Lonzo egy picit szerintem alacsonyan van, én egy pár hely előtt feljebb raknám, bár ez ebbe azért nehéz belekötni.
Például nem raknám feljebb, úgyhogy itt rögtön ezt most hozzá is tenném, hogy ő zavar legkevésbé a 24. helyen.
Nagyon sok helyen én sem raktam egyébként feljebb, de mondjuk a 20. hely környékére. A triplája miatt, ami szenzációsan fejlődött, és az neki kicsit ilyen plafonként volt ugye apostrofálva azzal a nagyon csúnya dobó mozdulattal. De egyébként ő azért tényleg hihetetlen jó 2-way játékos most már ezzel a triplával, és ugye free and D játékos, ami nagyon fontos, és az irányító poszton nem feltétlenül annyira jellemző egyébként.
Igen.
Bam nekem alacsonyan van. Én értem azt, hogy ugye ő playmaker.
Ő 9. egyébként, csak így mondjuk be.
9. igen. Én értem, hogy a Jokic szintű playmaking nincs benne, de így is elit playmaker, gyakorlatilag a második legjobb playmaker playmaker a posztján az egész ligában, és nagyon jól fejlődik az a jumper, szerintem simán benne van, hogy abból lesz tripla is idővel, és az is akár, hogy 3-4 kísérlettel és 36-7-8%-kal dobjon, ami teljesen új dimenziót nyitna meg a játékában, és a labdakezelés is évről évre fejlődik. Én Bam Adebayo-ban abszolút látom azt, hogy később Anthony Davis-szé válik, és ez furán hangozhat bizonyos nézőhallgatóink számára, de emlékezzetek, hogy Anthony Davis honnan indult, tehát őt is egy abszolút védekező specialistának tartották. Nyilván a méretei miatt, és akkor még egyébként ugye nagyjából igaz is volt, hogy magast válasz az első olyan, hogyha lehet, ez a mantra is élt, de nagyjából védekező potenciálja miatt vitték el az első helyen, és ennek ellenére fura módon nagyon korán nagyon sokat mutatott támadásban, és védekezésben kellett jó pár év, talán 4-5 év is, mire úgy igazán elkezdett egyáltalán az átlagnál jobb szinten játszani, aztán végül ugye tudjuk, hogy elit lett. És most már vagy ő, vagy Jokic, ugye mondhatjuk, hogy jó eséllyel a liga legjobb centere, hogyha centerként számolod Davis-t, akkor lehet, hogy jobb, mint Jokic és Embiid, az is benne van. Ha meg erőcsatárként számolod, és bigként, akkor nyilván a legjobb erőcsatár a ligában jelenleg. És szerintem Bam Adebayo-ban is benne van ez a potenciál, ami instant top 5-ös játékosát tenni őt számomra ezen a listán.
Donovan Mitchell 4., Jason Tatum 5., Ben Simmons 7. Ez nyilvánvalóan annak szól, hogy ezek a játékosok, ezek már megtették azt a nagy lépést a karrierjükben. De felteszem a kérdést, hogy ha potenciált akarunk nézni, akkor akár Jason Tatum, akár Donovan Mitchell, akár Ben Simmonsra így rámondanád, hogy még nagyon sokat fejlődhet. Nyilván Tatumnál látjuk leginkább azt, hogy még sokat fejlődhet, de ez pont azért van, mert neki azért ordító hiányosságai is vannak támadójátékban, és pont hogy az a skillset hiányzik, amit Morantéknál említettem.
Igen, viszont a legfiatalabb magasan, tehát ezek közül a játékosok közül, ugye ő nem légtöltötte be 23-at, míg Mitchell azt hiszem hamarosan 25 lesz, tehát kiöregszik ebből a listában.
És Ben Simmons dettó egyébként. Na igen, de hogy ráadásul ezek ugye idősebb játékosok, azért én nagyon megkérdőjelezném, hogy most potenciálba, azért, mert most már nagyon jók, hogyha az csak a potenciált akarod nézni, akkor mennyire reálisak ők ennyire magasan. Tehát például Ben Simmonsból én nem nézem ki, hogy bármi másban fejlődni fog innentől. Lehet, hogy nem lesz igazam, de ő nagyjából kész játékos. És
igen, viszont itt a potenciál szerintem az is benne van, hogy jelenleg mennyire jó vagy. Tehát például Lukánál érveltünk, hogy ő jelenleg is a legjobb, és gyakorlatilag MVP jelölt. Hogyha nincs a Covid, akkor valószínűleg ott lenne a top 3-ban az MVP jelöltek között, ugye, hogyha nem ütött volna be a Covid a Mavs-nél, és ha azt veszük, hogy Luka maradt tök ugyanaz a játékos egész pályafutása hátralévő részére, könnyen lehet, hogy az is a legjobb játékos lesz erről a listáról.
Na jó, de ez a valószínűség, és nem a potenciál. Tehát ez itt most akkor azt mondod, hogy mi a valószínűbb, hogy ők milyen játékosok lesznek, mi az, amit már tudunk, de akkor ez nem egy potenciálra elkészített lista.
De valamilyen szinten potenciál szerintem, mert a potenciálban a jövőbeni teljesítmény úgy is benne lehet, hogy tartják ezt a jelenlegi szintet. És,
hát nekem ez nem. Tehát, hogy én a potenciált
elegesre értékelet. Tehát érted, tehát Doncsicsban a potenciál az, hogy a jelenlegi szinten mondjuk nyer 2 MVP címet, meg mondjuk 2 bajnoki címet, akkor úgyis benne van a legtöbb potenciál, hogy semmit nem felüldik innen, érted?
Azt értem, csak az a bajom, hogy Doncsicsnak, hogyha mondjuk egy nagyon picit fejlődik még, és az kell belőni, az nem lesz alacsonyabban, tehát hogy úgymond ő 9-es felesről lehet, hogy még 10-esre fejlődik, oké, rendben van, de mondjuk ez nem vonatkozik se Donovan Mitchellre, hogy ő majd 7-esről 8-asra fejlődik, se Jason Tatumra, se Ben Simmonsra, hogy ők nem fejlődhetnek, vagy nem gondolom, hogy fejlődhetnének mondjuk 10-es szintig, mint ahogy Doncsicsnál ezt látom, tehát itt nem arról van szó, hogy ha csak ugyanezt hozza, akkor már nagyon jó helyen van, hanem hogy Doncsicsnál nem kell sokat fejlődni ahhoz, hogy elsőnek gondoljam, vagy lehet, hogyha ő nem fejlődik, akkor is első lesz, tehát...
Igen, ezt mondtam én is, igen, de értem egyébként, hogy honnan jössz ezzel a véleménnyel, szép tükörfordítás, where you're coming from.
Igen.
Mitchell az, aki, még ha itt záró gondolatként, Mitchell az, akit én mindenképpen lejjebb raknék, és ha már itt ütköztettük ezeket a játékosokat, és mondjuk vegyük ide Foxot és Simmonst is, illetve Bookert is, sőt Bemet is vegyük ide őket, nálam akkor azért egyébként lehet, hogy Tédum lenne a legmagasabb szinten, mert én benne abszolút látom még azt a fejlődési görbét. Nem csak azért, mert a legfiatalabb talán ugye Foxsal együtt ebből az ötösből. Devin Booker szerintem nagyjából az a játékos, aki most. ami egyébként egy nagyon-nagyon jó játékos. Ben Simmons is szerintem egyébként sajnos, mert ugye ott már attól függne ez a fejlődés, hogy elkezdje dobni a triplát, vagy ugye elkezdje dobálni, és jól tud-e dobni bármilyen pontján a karrierjének, amit hát jelen pillanatban nem látunk egyáltalán. És hát ezért megosztó ő még például a Sixers drukkerek között is, annak ellenére, hogy vezetik keletet, a fél Sixers fandom gyakorlatilag elcserélni a srácot, pont ezért, mert ők se látják, hogy ebből sokkal jobb lesz. Nagyon jó játékos most is, talán a liga legjobb védője egyébként, vagy legsokoldalú védője, és lehet, hogy az egyetlen Doncic stoppere egyébként jelen pillanatban ragyogóan szokott tényleg a szlovénen védekezni, de meg ugyanazok a kérdőjelek ugye felmerülnek most is, hogy mi lesz a play-offban majd, amikor oda kerülnek. Nagyon kíváncsian várom, hogy a Sixers mit tud ezzel csinálni, és azt mondom, ezt a listát egész jól átbeszéltük.
Akiről most nem esett igazán szó, az a második helyen lévő Zion Williamson, úgyhogy az első kérdésem feléd viszont vele kapcsolatos. Nem hiszem, hogy ez hosszú kérdés lesz hosszú válaszsal, de mégis érdemes felvetni. Szerinted van arra első, hogy Zion Williamson a karrierje során top 3-as MVP jelölt legyen?
Mindenki. Abszolút van esély. Aki ennyire dominant scorer, és hogyha előveszik a Barkley hasonlatot, a Barkley comparison-t, amit megtettünk korábban többször, akkor persze. Ugye Charles Barkley egy MVP volt, és sokszor ott volt a top 3-ban, mint jelölt. A Zionban is abszolút benne van ez, mert annyira domináns fizikailag, és tényleg annyira hatékony scorer már most, hogy abszolút nem lehet ezt kizárni, sőt, szerintem valószínűsíthetjük, hiszen tudjuk, hogy a legesleges legfontosabb skill egy MVP jelöltnél az a scoring.
Mielőtt tovább megyünk, és Zolinak válaszolok, hogy egyáltalán miért is hoztam be a kérdést, Rep City Shopping Days-t szeretnék nektek figyelmetekbe ajánlani hétvégén, szinte mindenre 20% kedvezmény péntektől vasárnapig, és ráadásul továbbra is él a Rep City Zokni akció, ugye, tehát a Podcast 21, ha jól emlékszem, remélem, hogy jót mondok, Podcast 21 promókóddal tudtok majd mellé csatolni gyakorlatilag annak, amit a Rep City-nél vásároltok, és április 30-ig fut ez az akció, és mondom, Rep City Shopping Days ez a hétvégén fut, úgyhogy ezt mindenképpen nézzétek meg. Hogy miért hoztam fel az Zion kérdést? Azért, mert szerintem a New Orleans Pelicansnek a top 3-as, top 4-es szereplése is kell ahhoz, hogy Zion előkelő helyen legyen egy MVP listán, és teljesen egyetértek veled, hogy képességeiben igazából ez lehetséges, tehát a képességeiből kiindulva ez lehetséges, de a New Orleans Pelicansből kiindulva nem nagyon, mert legalábbis a következő 4-5 évben nagyon nagy szerencse kell, vagy nem vagyok benne biztos, hogy látom azt, hogy ez a csapat hazai pályáért küzd. Én lehet, hogy Zion még egy kicsit tovább fejlődik, de ha már a listánál járunk, Brandon Ingramről nem gondolom, hogy ennél már jelentősen jobb vagy másabb játékos lesz, és le vannak kötve például Steven Adams 2023-ig. Lonzo Ball is ott van, aki még fejlődhet, szóval ez mind szép és jó, ők idén már nem tankolnak, ők idén már szeretnének minél jobbak lenni, és még play-in helyen sincsenek. Tehát elég nagyot kellene fejlődni ennek a csapatnak, és nem vagyok benne biztos, hogy önmagában belső fejlődésből ez kihozható, már pedig jó draft setliük nem lesz, úgyhogy a New Orleans Pelicansnál, mivel ugye a legkisebb piac az egész NBA-ben, és nem éppen egy free agent mágnes a hely, ezért a nagy, hogy is mondjam, csak pillanat, az 1-2 év múlva fog eljönni, hogy ezt a sok assetet, amit kaptak, például a sok picket, és mondjuk összecsomagolva akár Lonzóval, vagy akár Brandon Ingrammel, Josh Harttal, de 1-2 ilyen játék beváltva, hozzátéve mondjuk lejáróként Adams-t vagy Bledsoe-t, be tudnak-e menni egy másik sztárjátékosért, vagy valakikért, akik nagyon jól kiegészítik Zion-t. Lesz egy ilyen pillanat a New Orleans-nak a következő 2-3 évében, amikor eldől az, hogy Zion lehet-e majd top 3 MVP esélyes, mert ezen is múlik, valljuk be.
Én értem, amit mondasz, de amikor egy 20 éves srácról beszélünk, akkor szerintem, és így teszed fel a kérdést, hogy lehet-e karrierje alatt top 3-as MVP jelölt Zion, akkor szerintem teljesen értelmetlen arról beszélni, hogy kinek meddig szól a szerződése. 20 éves srác, gyakorlatilag a következő 13-15 évben akármikor megcsinálhatja ezt. Lehet, hogy addig háromszor épül újra köré a csapat, uh-huh. És akkor fogja megcsinálni. Tehát Abban egyetértek, hogy a következő egy-két évben nem biztos, hogy ott lesz a top 4-ben a Pelicans, de a kérdésed kontextusában ez nem igazán számít.
Uh-huh. Hát igen, persze nyilván az feltételező, hogy Zionnak bírni fogja a teste ezt a...
Ez egy másik kérdés, igen. Most én egész pozitív vagyok ezzel kapcsolatban egyébként, szerintem jól néz ki nagyon. Még így is persze fogyhatna egy 4-5 kilót, de szerintem jó irányba ment el, és nem néz ki úgy, hogy most extra veszély lenne rajta. Fiatal Derrick Rose szerintem veszélyesebben játszott nála. Zion azért nem az a high flyer, aki nagyon-nagyon magasra felmegy, inkább ez a bulldozer típus, és szeret úgy befejezni, hogy gyorsan ugrik fel, de azért nem megy fel olyan nagyon magasra általában. Nyilván azért előfordulnak putback zsákolások, ahol igen, de ahogy mostanában játszik, szerintem az úgy nagyjából kockázat nyereség arány szempontjából rendben van.
Jó, akkor viszont kíváncsi vagyok a te első kérdésedre.
Igen, ugye minap jött egy hír, amiről egyébként külön is lehetne kell beszélni, hogy az NBA megint át akarja rágni ezt a most jelen pillanatban támadóknak kedvező fault kiharcolást, ugye, amit egy Trae Young csinál, amit egy ki csinálja még ki, az, aki nagyon notórius ebben, nyilván egy James Harden, két legeklatánsabb példa talán, és kérdésem az, hogy szerinted az NBA bármikor elkezd-e abban az irányba gondolkodni, amire most még nem nagyon van bizonyíték, hogy a jelenlegi triplák száma és a triplázás hatékonysága, illetve nyilván ennek a kombinációja, az egy probléma. Hát lesz-e olyan pont, amikor az NBA problémaként kezd el erre gondolni, és ha igen, akkor milyen szabályváltoztatást fognak meghozni, és szerinted ez megtörténik a következő 10 évben?
Igen. Tehát igen, szerintem hamarosan elkezdődnek ezek a gondolatok, ha már nem kezdődtek el. Pont amiről beszéltünk az előző adásban, hogy egy kicsit ez az alapszakasz következtethetetlenné, szóval nehéz belőle következtetést levonni, ilyenné kezd válni. Nyilván az embereknek a bevonódását nagyban segítette a forradalmian új kosárlabda, amit az elmúlt 10 évben láthattunk, az, hogy jöttek trendek, aztán jöttek választrendek védekezésbe, és volt az egésznek egy ilyen fantasztikus üzenete, hogy ez itt most tényleg a sport elméknek is a harca, és nem csak a sportolóknak a harca. Több szintéren ment az egész történet. És jelen pillanatban pedig sokkal inkább egy irányba elmentünk ebben a szezonban, és persze fontos hozzátenni, hogy az üres csarnokok elég egyértelmű hatást váltottak ki a játékosoknál a dobó százalékokban, és amint ezek egy kicsit visszább mennek normálisra, nagy valószínűséggel megint, hát kicsit számolhatóbb lesz ez a történet, de szerintem egyértelmű, hogy ezzel hosszú távon, hogyha ez a folyamat errefele billen ki, akkor valamit kezdeni akar majd az NBA. Mindig is így volt ez egyébként, amikor nagyon a védekezés és a lassú kosárlabda felé billent ki a történet, akkor is reagáltak szabálymódosításokkal. Szerintem a fault kiharcolás, illetve valószínűleg a close-outok is, szerintem ezek fognak megváltozni. Tehát például most rengetegszer látod azt, hogy jön ki a játékos, és egyáltalán nem tarolja le a tripladobót, próbál mellé ugrani, de a tripladobó beleugrik. És ugye ez például egy olyan szabály, amit szerintem, hogyha megváltoztatnak, akkor teljesen máshogy fognak kinézni majd ezek a bizonyos kirohanások a dobóra. Úgymond lesz értelmük, sokkal több értelmük lesz. Úgyhogy abszolút azt gondolom, hogy a következő 10 évben láthatunk ilyet, lesz ilyen szabálymódosítás, és igen, gondolkoznak rajta.
Erre fognak konkrétan ránézni, amit mondtál erre a példára. Tehát ez gyakorlatilag akkor már teljesülni fog. És egyébként valóban, tehát ezzel én is abszolút egyetértek, mert gyorsítaná a játékot. Hogyha tényleg elkasszálnak valakit, az falt. Ha már rég elengedte a dobást, és szerintem tök egyértelműen nem szándékosan a közelébe érkezik a védő, akkor ezt ne fújjuk már le falba.
Persze, és nyilván az fontos, hogy ne lépjen alá, tehát nem azt mondom, hogy legyen ez balesetveszélyes, de szó nincs erről, tehát ugye most a close-out technika az NBA-ben az, hogy mellé ugrasz, és belengeted a kezed. Gyakorlatilag. Na mindegy. Jó, akkor az én következő kérdésem az a playoffra, illetve főleg a végső győztesre vonatkozik. Tegyük fel egy pillanatra, nem kívánom ezt természetesen a Lakers drukkereknek és a Lakersnek sem, de tegyük fel egy pillanatra, hogy a Lakers nem áll össze időben, visszajönnek ugyan a sérülésből Jamesék, de az első körben kiesnek. Nem erre számítok, félreértés ne essék, csak pont a Lakers iránti tisztelet mondatja velem ezt a példát. A kérdésben meg fogjátok érteni, hogy miért kellett kizárnom a Lakers. Az összes többi csapatból aki contender, szerinted kinek a legkisebb a rés a pajzsán? Mert hogy azt gondolom, hogy ha a Lakers-t bevesszük, akkor egyértelmű nők lennének a válasz.
Igen, én is egyetértek ezzel. A Lakers, ha egészségesek, a legjobb csapat, főleg azért, mert bizonyították, hogy a legjobb csapat, és idén is egyébként bizonyították, hogy a legjobb csapat, amíg egészségesek voltak. A Clippers-t mondanám utánuk, potenciálban, ha összeállnak, egyértelműen az ő pajzsukon látom a legkisebb rést.
Azért beszéljünk arról, hogy mi ez a rés. Tehát a Clippers Igen. esetében, amit régóta hangoztatunk, hogy nincsen igazán irányító típusú játékosuk, ez mindenképpen egy rés, ezt láttuk a playoffban is. De nagyon érdekes volt, hogy Gedei Tibivel pont tegnap beszélgettünk a Clippersről, és mondta, hogy szerinte például érdemes lenne felvetni azt is, hogy a Clippers talent hiánnyal is küzdik. És kíváncsi vagyok, hogy erre mit gondolsz, mert hogyha ez is igaz, akkor ez már azért nem olyan kicsirés, hogy ők legyenek ott a második
helyen. Ezzel nem értek egyet. Mihez képest? Tehát a Lakersnél szerintem több talent van a Clippersnél, tehát ha a Lakers hasonlítjuk össze, oké, valószínűleg kevesebb is az olyan roleplayer, akiről tudjuk, hogy nagyon jó tud lenni sztárok mellett. Tehát a Lakers jobban összeállt, mint csapat, a puzzle darabkák jobban összeillenek.
Nagyon jó, így van.
Ha csak talentre nézzük, akkor jobb a Clippers. Hogyha talentet nézünk, akkor szerintem a Nuggets is felveszi abszolút a versenyt a Clippers-szel, és valószínűleg a Gordon csere után, és az alapján, amit azóta látok, őket mondanám, és őket követi nem sokkal a Jazz, de itt már olyan csapatokról beszélünk, akik nem hiszem, hogy odaérnének, hogy a Jazz-től kezdve.
A Jazz-t akkor előbb mondanád, mint mondjuk a Milwaukee Bucks-t, vagy a Philly-t, vagy a
Netset? Most én nyugatról beszéltem, csak ugye mondtad, hogyha a Lakers nem ér oda a döntőbe.
Ja, igen, ettől függetlenül egyébként mind a két oldalról, tehát az összes kantendert vizsgálva gondolnám.
Így ebben az esetben, hogyha a Lakers nem, akkor utána ugyanúgy a Clippers-t mondanám. Utána jönne a következő tier nálam, így a Gordon csere után a Bucks és a Nuggets. Én a Nuggets-et most nagyon-nagyon sokra tartom, szerintem az ő árfolyamok nagyon magasan van, és teljes joggal jelen pillanatban. Utána a következő tíren valószínűleg a Philadelphia Sixers, a Bucks mondtam, ugye a Nuggets-el
együtt. Igen,
a következő tíren a Philadelphia Sixers, és nyugatról, nem, a Jazz-t alájukra, nem, megmondom miért, mert jobb playoff csapat az elmúlt évek tapasztalata alapján a Sixers, mint a Jazz. Tehát a Philadelphia Sixers-t rakjuk egy külön tírbe, mint a legesleg erősebb Dark Horse. Én őket úgy venném, hogy semmi nem lepte meg tőlük. És akkor alatta jönne valószínűleg, ha összeáll, akkor a Heat, és a Jazz-t és a Heat-et venném egy tírbe, és alatta jönne nálam már, amely tényleg ilyen nagyon-nagyon halovány Dark Horse csapatok, mint mit tudom én, a
Suns.
A Suns, vagy a Boston Celtics, ha összeállnak keletről.
Vagy a Brooklyn, akit szintén nem említettél még.
Igen, a Brooklyn-t kihagytam, a Brooklyn nálam a Sixers, tehát akkor a Sixers Brooklyn tier nálam egy külön tier. Azért, mert annyira veszélyes ez, hogy két MVP-d van gyakorlatilag, és Durant, amikor egészséges volt ide, akkor MVP szinten játszott, ami számomra egyébként döbbenetes, és nem gondoltam volna. Ha véletlenül egészségesek maradnak, tehát Irving, Durant és Harden is egészséges, ami most jelen pillanatban egyébként elég erősen inog, tehát most már ugye Harden is sérülésekkel kezd bajlódni, de véletlenül a playoffra mind a hárman szuper egészségesek és pihentek, akkor oda venném őket a Sixers-re egy külön tírbe. A Bucks is Nuggets alá.
Hagyd tegyem hozzá, hogy azért nem értek teljesen egyet, mert szerintem a Jazznél sokkal kisebbek ezek a lyukak. A Sixersnek az eddig látottak alapján, illetve az elmúlt évek alapján támadásban van egy nagyon megfoghatóak a playoffban, és a Brooklynnak meg védekezésben van egy hatalmas lyuk.
Sportszakmai.
Hát most ugye erről beszélünk, hogy kinél mekkora rés van a pajzson. Szerintem a Utah Jazznél pont ez az érdekes, hogy nagyon kicsi rések vannak a pajzson.
Nem, a Jazznél van egy hatalmas is a pajzson, az, hogy nincsen top 5-ös játékosuk. És top 5-ös játékos nélkül az elmúlt 60-80 bajnoki címből 2 vagy 3 csapat tudott nyerni. Uh-huh. Összesen a 80 évből. Ez a legnagyobb rés a pajzsukon, és hát a Gobert is egy abszolút rés a pajzson. Tehát ha most is láttad a Mavericks elleni meccset, Gobertet egyszerűen már bőven kicibálja, és végtelen egyszerűen kicibálja egy tripladobó. Hiába rakod rá a leggyengébb tripladobóra, olyan line-upokat tudnak majd felállítani ellenük a csapatok, ahol Gobert teljesen, nem csak hogy Gobert egyébként elit védekezése annulálva lesz, hanem konkrétan hátrány lesz a pályán. És, igen, és őt, meg nem fogod, nem fogod, őt meg nem fogod levenni, mert ő Rudy Gobert, akinek adtál évi 40 milliót. Tehát gyakorlatilag egy 22-es csapdája a Jazz számára.
Ez, igen, mert ez kicsit... Igen.
És én értem, hogy top 3 védekezésben, top 3 támadásban tök jól néznek a statisztikák, de egyszerűen amit tudunk az NBA-ről, és amit tudunk az NBA playoffról, és amit tudunk a sztárok impactjéről, azt mondatja velünk, hogy bár statisztikailag tényleg nem úgy tűnik, hogy van rés a pajzson, playoff kontextusában és a sztár kosárlabda, NBA kosárlabda kontextusában igenis van egy hatalmas rés, az, hogy nincsen top 5-ös játékosuk, de lehet egyébként, hogy top 10-es sincs.
Igen, itt úgy lehetne ezt megfogalmazni, hogy a Jazz az már nem konferencia döntő képes, tehát amikor már olyan line-upok jöhetnek szembe, bár ez nyilván meccsap függő, mert például a kokáért a Lakers pont ebben nem annyira erős, hogy ilyen line-upokat küldjön föl, de például a Clippers, vagy de például a Nuggets, abszolút. Szóval igen, ez mondjuk egy nagyon érdekes kérdés, hogy például, hogyha egy jó meccsap jön, akkor viszont ez meg nem fog annyira érvényesülni. Mindeközben meg, bocsánat, csak ha már a Philadelphiával meg a Brooklyn-nal hasonlítottam össze, a Philly meg a Brooklyn gyengesége, azt szerintem gyakorlatilag a második körtől kezdve garantáltan ki kell, hogy jöjjön, ha belegondolsz, mert az, hogy a Philly-t le lehet védekezni, azon nem tudom, hogy mi változott. Vajon hirtelen az, hogy kicsit jobb a spacing, az már pont elég lesz, hogy átbillentse őket? Nincs kizárva, mert nagyon jó védekező csapat, csak azért ezzel nyilván fognak szenvedni, nem tudod majd kikerülni. Meccsaptól függetlenül
sem. Játszik, hogy keleten játszanak, tehát ha azt mondanád nekem, hogy a Sixersnek vagy jön a Clippers szembe majd, vagy jön a Nuggets szembe, vagy jön a Lakers szembe, és úgy kéne bejutni a döntőbe, lehet, hogy nem raktam őket ebbe a tírbe. De mivel keleten vannak, és még a legeslegnagyobb keleti contender, hogyha Bucks annak veszük, és szerintem ugye megnyerik majd az alapszakaszt, hát ők is tele vannak kérdőjellel playoff szempontjából, és nem tudnál igazából keletről olyan csapatot mondani, amelyik olyan iszonyú jó playoff csapat lenne, talán a Miami Heat kivételével, de ott is azért a minta az még kicsivel kisebb. Itt is tényleg nem akarom ezt most átfordítani ilyen keletfikázásba, de ez is benne van, tehát hogy nekik kin keresztül kell eljutni. És a Sixersből is abszolút kinézem, hogy azért tud döntőbe jutni, mert ugye keleten van, és a Bucksból is kinézem, hogy azért tud döntőbe jutni, mert keleten van. Hogyha nyugaton lenne ez a két csapat, nem biztos, hogy ugyanígy raknám össze a tíreket, de nekik keleten kell játszani, most még jelen pillanatban, remélem egyébként, hogy ezt idővel eltöröljük, ha már szabálymódosításokról volt szó.
Jó, abszolút, ez
megjegyző. Tehát utána jönnének az ilyen olyan csapatok, akik talán, ha minden, tényleg minden összejön, akkor messzire juthatnak. Dallas Mavericks, a Phoenix Suns, ilyen szerintem nyugatról, talán még a Portland Trail Blazers, de ott már azért kicsit húzom a számot, mert ők nem mutatták meg azt sem, hogy olyan szinten tudnak védekezni, mint például a Mavericks az elmúlt egy-két hónapban. Playoffban pedig védekezés nélkül nem nagyon tudsz nyerni egyszerűen, nem nagyon tudsz sokáig menni. Keletről pedig hát Pacers ugye nyilván kidőlt, erre az évre őket már nem tudom egyszerűen ide venni, talán a Celtics, mert a Celtics viszont megmutatta az elmúlt években, hogy igenis azért ők egy jó playoff csapat, még hogyha csak ezt a playoff csapat kvalitást, bármi is legyen ez, nézzük, akkor ők is azért ebben nem állnak rosszul, úgyhogy remélem nem hagytam ki senkit, de nagyjából ennyi.
De annyi adástidőnk nincs, hogy mindenkinek végignézzük így a rést a pajzson, de azért egy csapatra reagálnék nagyon röviden, az, hogy a Bucksnál most Budenholzer a leginkább a rés a pajzson, mert ezt beszéltük, ugye, és én még mindig tartom azt, hogy ezzel, hogy gyakorlatilag rá lesz kényszerítve Bud, hogy sokat játszatsa a sztárjait, és azzal az upgrade-del, amit Jrue Holiday jelent Eric Bledsoe fölött, szerintem most minden esélyük megvan rá, hogy nagyon jó playoff csapat legyenek, és például én egyetértek azzal, hogy ők már akár a második tírbe a Clippers-el együtt simán beraknám őket, miközben meg ugye idén a megítélésük egyébként rosszabb, mint valaha, ezt hagyd tegyem gyorsan hozzá, hogyha körülnéztek, illetve szerintem a saját fejetekben is sokatoknak az van, hogy hát ez a csapat nem lehet komolyan venni. Miközben meg te is, Zoli, meg én is, érdekes módon pont idén vesszük őket komolyan. Úgyhogy erre külön érdemes lesz figyelni. Na de várom akkor te következő kérdésedet.
Kicsit ez már csalás, de annyira jó téma szerintem, ezt beraktam az admin chatbe korábban, azért mondtam, hogy csalás, valószínűleg tudni fogod a választ. Mondd el, mi a közös következő játékosokban: Robert Covington, Christian Wood, TJ McConnell és Rishon Holmes, illetve még hozzárakok egy Jeremy Grantet is ehhez a listához.
Uh-huh. Az a jó, hogy ezt nem láttam, úgyhogy nem tudom rá a választ, úgyhogy kíváncsian várom.
Sam Hinkie a válasz rá, és kérdésem az, hogyha ha kiderülne, hogy Sam vissza akar térni az NBA-be, mert állítólag nagyon jól érzi magát, és lenyilatkozta, hogy nem feltétlenül akar visszatérni. Van egy cége, nem tudom megmondani, hogy mivel foglalkoznak, de van egy saját cége, nyilván nem keresett rosszul az NBA-ben, tehát gondoljunk arra, hogy valószínűleg jól megy a dolog, és épülhetnek, fejlődhetnek, de ha ő vissza akarna térni az NBA-ben, szerinted a piac készen állna rá? Mert ugye itt volt egy ilyen kettősség is, hogy volt, aki zseninek gondolta, volt, aki pedig nagyon elítélte őt azért, amit csinált. Én a zseni táborban vagyok, aki zseninek tartja őt. Aztán te is inkább a felé húzott.
Teljes mértékben.
Melyik csapathoz lenne szerinted brutál jó fit jelen pillanatban egy Sam Hinkie?
Én azzal kezdeném, hogy szerintem Sam Hinkie, hogyha most, mit tudom én, egy középcsapathoz elmenne, akkor nem automatikusan ugyanazt csinálná, mint Philadelphiában. Ugye ott is egy középcsapatot kapott meg, úgy érezte, hogy nincs annyi talent, hogy ebből vala a bajnoki cím legyen, úgyhogy bontsunk le mindent.
Szuper meglátás, egyetértek abszolút.
Tehát, hogy Sam Hinkie, hogyha mondjuk a Memphishez kerül, akkor nem fogja elcserélni Ja Morantet meg Jaren Jackson Jr.-t. Erre akarok célozni, hogy nem arról van szó, hogy Sam Hinkie az automatikus tankmester, hanem arról van szó, hogy ő felmérte azt, hogy hogyan lehetne szerinte érvényesülni a piacon, és egy szélsőséges megoldás mellett döntött, amelyik azért valamennyire kifizetődött, és én speciál nagyon szerettem volna, hogyha őt nem váltják le, és megnéztük volna, hogy ő milyen döntésekkel megy tovább, mert gyakorlatilag nem volt olyan csere, amit elvesztett. És ezt azért nagyon kevesen tudják megcsinálni, ugye Sam Prestinek, Masai Ujirinek és nagyon kevés GM-nek van ilyen hírneve. Úgyhogy én ezért azt gondolom, hogy Sam Hinkie bárhova jó fit lenne, mert egy kiváló GM. És hogy hol nézném meg? Hát nézd, van egy-két olyan csapat, amelyiknek még mindig GM-et kellene váltania, az élen szerintem a New York Knicks van, úgyhogy őket mondanám. És ez meg a másik dolog, hogy tudod, ez a 2021-es draft, nem tudhatjuk biztosan, hogy tényleg olyan jó lesz, de mi már beszélgettünk egymás között is, és hamarosan jön az az adás Mészáros Petivel, ha minden igaz, amiben kicsit részletesebben is kielemezzük, de ez elképesztőnek tűnik. Most majd a New York bemegy a 7. helyen a rájátszásba, és kikap az első körben, hihetetlen kihagyott zicser, és mégis, ezt már korábban is mondtam, meg a Bullsnál is mondtam, totál megértem ennyi ideig tartó szívás után, hogy végre jók akarnak lenni, de ezt nem ebbe az évbe kellett volna megcsinálni, szóval ez is a New York, mint az ág is húzná, hogy abban az egy évben, amikor tényleg akár nem kell a legrosszabbnak lenned, csak top 6-ban, és esélyed lesz franchise player-t húzni, 2018 után újra van egy ilyen évünk, abban az évben a New York majd a 16. helyen fog húzni. Valahol ez ilyen, ez már ilyen, mintha verné a sors őket. Úgyhogy mindenképpen őket mondanám.
Mindennel egyetértek gyakorlatilag, úgyhogy igen. Szuper, te jössz.
Jó, akkor az utolsó kérdésem feléd az az, hogy a play-in ötlete az ugye a bubble miatt merült fel. Teljesen érthető okokból, mondván nem játsszuk végig az egész NBA szezont, így hát azért meg kell hagyni az esélyt azoknak, akik még amúgy odaérhettek volna egy normálisan alakuló szezonba, ahogy ezt a szezont kezdték, úgymond az alapján, és ezért lett a play-in. Amit idénre megtartottak, megint csak 72 meccs van, úgyhogy lehet egy kicsit erre is fogni, meg nyilván ilyen antitank intézkedésnek. De egyébként valójában a play-innek lesz hosszú távon jogosultsága. Mi történik például akkor, hogyha mondjuk a Raptors 10. helyen bemegy majd a rájátszásba, és elmegy a második körig? Nyilván nem mondanám, hogy esélyesek lesznek majd a 7. helyre felmennek a play-inbe, és akkor a második helyezett ellen, de valószínűleg nem lepődnék meg annyira, mintha mondjuk ugyanezt a Chicago csinálná meg, de mondjuk tegyük fel, hogy az Indiana csúszik oda, csak közben visszatér Warren, tegyük fel, hogy a Boston csúszik oda, tehát van erre azért némi pislákoló esély, ha egy ilyen megtörténik, akkor vajon inkább észbe kapnak, hogy basszus, ezt azért nem akartuk, vagy ez ilyen, hú, látod, ezt akartuk, ez nagyon jó, és akkor az a csapat, amelyik egyébként a 11. helyen húz a drafton, saját jogán, az mondjuk bemegy a második körbe, hogy ez jó-e így? Szerinted hosszú távon marad-e a play-in, vagy nem?
Valamilyen formája maradhat, de ha a jelenlegi marad majd, az borzasztó igazságtalan lesz. Most megnéztem a nyugati állást, jelen pillanatban a 7. Dallas Mavericks, 6 verességgel van már most kevesebb Mavericksnek, mint a 10. Golden State Warriorsnak, és ez a távolság, ez valószínűleg csak nőni fog. Tehát tényleg egy olyan szenárió előfordulhat, hogy 10 meccses különbség van két csapat között, és amelyik 10 meccsel kevesebbet nyert az alapszakaszban, az bejut a play-offba, a másik meg nem. Tehát ez egészen nevetséges. Ott teljesen elhibázták, és tudhatták volna basszus, hogy nyugat hogy fog kinézni, hogy a 7. helytől húzták meg ezt a baromságot. Ha csak a 8. játszott volna play-t, és mondjuk akkor, hogyha X meccsen belül van a 9.-10. helyhez képest, akkor az tök jó lett volna, vagy az is jó lett volna, hogyha 8-9-10 játszik egy körbeveréses tornát. Az is izgalmas lett volna, de így, hogy a 7. helyzetet is berángatják, úgyhogy tudhatták, hogy itt tényleg akár 8-10 meccses különbségek is lehetnek, az egészen nagy baromság, és abszolút nem értek vele egyet, és teljesen igazságtalan lesz. Még akkor is, hogyha mondhatod, hogy oké, hát csak egy meccset kell nyerni. De hát tudod, mit jelent az, hogy csak egy meccset kell nyerni? És csak kettőt kell elveszíteni. Elveszítheted az első meccset úgy, hogy jobban játszol, mint az ellenfeled, aki berámol, nem tudom, 8 mákos triplát, ja. vagy 5 teljesen totálisan rossz bíróítélettel elveszíted, talán a tökre rajtad van a nyomás, hogy gyakorlatilag egy meccset kell nyerned, amin bármi lehet, mert egy meccsen bármi lehet tényleg. Tehát ne jöjjetek már ezzel a hülyeséggel, hogy egy meccset, ha nem tud nyerni, akkor meg se érdemli, hogy bejusson. Ez nem biztos, hogy így van.
Kosárlabdában ez nincs így. Ez kosárlabdában egyszerűen nem jó alkalmazni. Nem véletlenül váltottak most már arra, hogy az első körökben is ugye 4 nyert meccsig tartson egy párharc. Tehát ez azért van, hogyha az egyik csapat jobb, mint a másik, azt tudjon érvényesülni. És micsoda fordításokat láttunk mondjuk a Denvertől tavaly, és azért ezeket a párharcokat szerintem szeretjük, hogy alapvetően, vagy a Boston-Toronto az egyik legszínvonalasabb párharca az elmúlt 10 évnek. Tényleg elképesztő élmény volt nézni a 6. meccs, meg egyenesen a legjobb playoff meccs, amit az elmúlt 10 évben láttam talán. Szóval azért ezeket szerintem szeretjük, és ezek pont amiatt az elv miatt jöhetnek létre, mert szeretné az NBA, hogy a playoffban, ha egy csapat jobb, mint a másik, az érvényesüljön. És ennek tényleg szembe megy ezzel a play-in, úgyhogy abszolút egyet is értek veled, szerintem sem maradhat ez így, és ezért is tettem fel a kérdést. Akkor várom az adás utolsó kérdését, amit én kapok tőled.
Igen, ugye az utolsó kérdés az egyik kedvenc, kicsit ilyen radar alatti, kertek alatt kúszó játékosomra vonatkozik. Ez pedig ugye Wendell Carter Jr., akit elcseréltek nemrég, és ugye jelen pillanatban az Orlando Magic gárdáját erősíti már. Szerinted jövőre ő milyen statokat hozhat, illetve amióta az Orlandóban játszik, láttál-e már tőle meccset, és még mindig egyetértesz-e velem abban, hogy az ő potenciálja azért egészen magasan van.
Jó, hogy ezt a végére hozzátetted, mert ebben már nem annyira értek egyet, mint amennyire, de ebben sose értettem annyira egyet, bár kétségtelen, hogy láttam rajta, hogy van tripla potenciálja is, van playmaking potenciálja is, és ahhoz képest például ezt a playmaking potenciált egyáltalán nem tudja Orlandóba se csillogtatni, noha itt sokkal nagyobb lehetőséget kap eddig, és azért jól is játszik, tehát úgy összességében majdnem 10 lapattanót átlagol 15 ponttal Orlandóban, nyilván ez egy icike-picike minta egyelőre, 5 mérkőzés, hogyha minden igaz, tehát nem akarunk ebből messze menő következtetéseket levonni, illetve hát ugye például a triplát most még a karrierje ezen pontján nehéz azt mondani, hogy biztosan lesz egy jó triplája. Azt látjuk, hogy próbálkozik vele, maradjunk is ennyiben.
Igen.
Tehát az zavar benne egy picit, hogy egyrészt a sérülékenység miatt nem vagyok benne biztos, hogy amit eddig láttam abból, mennyire vonhatok le következtetést, mert nagyon kevés olyan egy hónapja volt, amikor azt nem előzte meg mondjuk egy sérülés, és nem éppen rehabilitálta magát, nem éppen vissza akart küzdeni magát, hanem amikor tényleg belejött, és jó volt, és minden rendben volt, ugye ezek azok, amik alapján meg kéne ítélni. De ez is önmagában egy kockázat vele kapcsolatban, hogy mennyire sérülékeny. Az is kockázat vele kapcsolatban, hogy ez a tripla, ez inkább eddig csak erőlködés, mint sem biztató kísérlet. A beharangozott playmakingnek is látod a nyomait, 2 asszisztot átlagol most is, ami nem rossz, de hogyha a playmaking mint érvényesülési faktor jelen lesz nála, ennek hamarosan meg kéne emelkednie, ahogy Adebayo például a harmadik évében egyszer csak tripla-duplázni kezdett egy-két meccsén. Azért az ilyen meccseket is keresném tőle, hogy úgy mondjam, és egyébként viszont egy szolíd és kezdőcenter lehet, szerintem abszolút nincsen benne a jelenlegi tudásunk alapján az All-Star.
Tisztelve tartom a véleményed, én abszolút azt gondolom, hogy benne van, és az egyik hot take pick-em, ha elfelejteném, emlékeztes majd rá, kérlek,
okay.
Az lesz, hogy 20-10-et fog átlagolni legalább jövőre, amiért remélem megkapom akkor, már csak azért is, mert amit most elmondtál, remélem megkapom a, hát ha nem is 5, de legalább 3 pontot, igazából 5-re pályázok majd.
A 3 az rendben van, az 5-nél azért tényleg nagyon nagyot kell lódítani, hogy az 5 pont legyen, de a 3-at azt én erre már most így előre megadom, majd Gergőt is megkérdezzük, akkor ez azt jelenti, hogy te gyakorlatilag azt gondolnád, hogy Orlandóban, mivel megkapja a lehetőséget és az esélyt, ezért 20 pontos játékos lesz, mert a 10 lepattanót azt gondolom, hogy mindannyian látjuk benne. Tehát az nem szerintem, egy nagy ték.
Sőt, szerintem a padló kb. Neki jövőre az, hogy 20 pontról indul, ha 30 plusz percet játszik.
Hát, ezt meg fogjuk látni, meg hogy játszik annyit, például, hogy Mo Bambát mennyire akarják többet játszatni. Tehát azért nem valószínű, hogy Wendell Carter Jr. egy az egyben megkapja Vucevic perceit, azért harcolni kell. Viszont
szerintem Móról lassan lemondanak. Én nem szeretem, hogy így legyen, de abba az irányba megyünk el eléggé, főleg, hogy ugye most már ő Wendell Carter Jr. van ott egyetlen egy center poszton, jövőre szerintem ő már 30 perc felett fog játszani, ugye eddig az 5 meccsen 27 perc felett átlagol, teljesen természetes lépés lesz az ő evolúciójában, hogy 30 perc fölé viszed a játék idejét.
És imádkozzunk, hogy ezt ki is bírja, mert hogy ugye eddigi karrierjében a sérülések a másik ilyen nagy veszélyességi faktor.
Ez nyilván sajnos ez benne van nála.
És ugye nyilván egy 32 perces átlag az ilyen szempontból már veszélyesebb, mint akár egy 27 perces. Nagyon szépen köszönöm a kérdéseidet, Zoli, és azt is köszönöm, hogy itt voltál, és akkor hamarosan rátérünk arra, hogy a másik verseny, az a bizonyos másik verseny, aminek idén nem kis tétje van, valójában milyen téttel zajlik, vagyis kicsit átbeszéljük, hogy mi történt a March Madness-ben, és melyek azok a játékosok, akikre felkaptuk a fejünket.
Így van, néztem a Final Four meccseit, van egy-két játékos, akiben már most beleszerettem, illetve a Baylor, mint csapat egészen hihetetlen tényleg, amit csináltak, és abszolút egyébként NBA szemlélettel, rengeteg two-way játékossal, védekezéssel és triplázással bombázták szét gyakorlatilag az előzetesen talán legjobb csapatnak tartott Gonzagát.
Az NCAA Utah Jazz-éről beszélünk egyébként gyakorlatilag.
Igen, egyébként tetszik ez a párhuzam, igen. A macik hihetetlenek volt, tényleg az energia, amivel játszottak a döntőbe, gyakorlatilag esélye nem volt a Gonzagának. A Gonzaga nem örült, hogy ott lehetett azon a meccsen, de én nagyon örültem, hogy ma is itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, ti pedig ne felejtsétek egyrészt azt, hogy hamarosan jövünk ezzel az adással is, és végre elkezdünk titeket egy kicsit megismertetni a top prospektekkel. Másrészt a Podcast 21-es hát ilyen promókódot se felejtsétek el április 30-ig repszitizokni, és most hétvégén majd megint érdemes lesz nézegetni az akciókat, ami egyébként egybevonható majd a Repsit izokni akcióval, úgyhogy ezek tök jó dolgok, azt gondolom. Következő adásban ráadásul sorsolunk is, úgyhogy minden jót nektek addig is. Sziasztok! Hey, I hate writing, but it's the only thing I've been a writer. Like in school I was horrible at math, skip class and I barely ever passed any science. I think the world really run by Zionists, royal families and empires. Even though I'm Muslim, I don't really know it's got me thinking that religion is a confirmation bias. I don't buy it, I hate rapping. I don't want the title, you can have it. I put myself in this business for way more than the bitches or the money or the fucking right to brag. But you're different than my bones, and it shows. And every little lyric you could quote. If I spit it, then I said it for myself. If you with it, then you with it. If you isn't, leave me alone. Bitch, you already know, I don't give a fuck about opinion anymore. Even though a part of me deeply insecure, I try to keep it hidden in my flow, just like this. Being vulnerable on that mic gets difficult. Trying to make a song, you can vibe. At the same time, I just giving you my life in the form of a rhyme. I record till I'm on, till I'm up, till it's 6 a.m. I'm going through it, draw some. I need a deposit. The elephant in the room, I got snakes in my closet. Sometimes I feel June, and sometimes I feel autumn. Falling, hey, hey.
It's the only thing I've been alright at. Back in school, I was horrible at math, skipped class, and I barely ever passed any sciences. But if I said I was dumb, then I'd be lying. People said I had the potential, but don't apply it. I choose to believe them, but don't oblige. I think ego gon' be my demise. I don't know myself, and I can't find them. They say you find yourself if you try, but I guess I paid the price, cause I don't buy it. I think you make yourself up in your mind, based off the things people say over time about you and whatever you want for your life. Regardless, I don't think yourself or your soul is something to search for your whole life and just find. My nigga, you gotta build that. You got a big ass dream, go and fulfill that. For the money, I'm only trying to make impact. I got a big ass team, they all feel that. That's all I need, and that's real rap. Big family trees, I'm gonna build that. And when shit get deep, I'm gonna feel like it's so many layers of meat that I gotta peel back. But I'm still that nigga. Still is 6 in the morning. I'm going through it, draw symptoms. I need a deposit. The elephant in the room, I got snakes in my closet. Sometimes I feel June and sometimes I feel autumn. Falling, hey, hey, yeah, yeah. Falling, hey, 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 yo, hey. Falling, hey, 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 yo. Falling, oh, yeah. I'm going in a room, I have snakes in my closet. Sometimes I feel June, and sometimes I feel autumn. Oh.